Nyáron, vagy múlt össze a bibliaolvasó kalauz szerint az Ezrás könyvét olvastuk, és akkor az engem úgy eléggé szempontból megfogott, illetve egy rész belőle az, ami nagyon fontos lett számomra, és akkoriban még működött az úgynevezett TTK-s könyv, és sajnos azóta ugye megszűnt, viszont akkor abban tartottam egy rövid bevezetőt, és most pedig kiegészítve az ott elhangzott gondolatokat, egy kicsit hosszabban kifejtve azokat szeretném elmondani, hogy mi is azon számomra, hogy abban, hogy fontos lett, és bár közös lehet nyugodtan majd kérdezni, meg hozzászólni, hogy gondoljátok, mert végig is majd beszélgethetünk erről. Szóval hogy az alapigének így az Ezrás 9-et mondanám majd, de egy bevezetésként talán ugye nagyjából mindannyian tudjuk, hogy ugye Ezrás egy főpap volt, aki a babiloni fogság után tért vissza a népnek az egyik részével, és ugye fölépítették ott akkor a újjáépítették a jeruzsálemi templomot. És egy nagyon Istenhez közeli, ő parancsolatait betartó, mindannyiunk számára talán példaképként működő ember volt. Na de az Ezrás 9 is talán erről tanúskodik, úgyhogy most felolvasnám azt az egész fejezetet, és utána majd akkor beszélnek róla. Szóval... No. Hát Ezrás bűnbánat imádsága. Ezeknek végeztével eljöttek hozzám a vezető emberek, és ezt mondták. Izrael népe, még a papok és léviták sem különültek el az ország népeitől, a kánaániak, hettiták, periziek, jebusziak, ammóniak, moábiak, egyiptomiak és emóriak utálatos szokásaitól, mert ezeknek a leányai közül vettek feleséget maguknak és fiaiknak, úgyhogy összekeveredett a szent mag az ország népeivel, sőt a vezető emberek és előjáróik jártak élen ebben a hűtlenségben. Amikor meghallottam ezt a dolgot, megszaggattam a ruhámat és köpenyegemet, téptem a hajamat és szakállamat, és összetörve ültem. Akkor hozzánk ültek mindazok, akik remegve gondoltak Izrael Istenének az igéire, a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig összetörve ültem egészen az esti áldozatig. Az esti áldozatkor pedig fölkeltem onnan, ahol leroskadtam, majd megszaggatott ruhában és köpenyben térdre hultam, imádkozva emeltem kezeimet Istenem az Úr felé, és ezt mondtam. Istenem, szégyenkezem és pirulok, amikor felemelem arcomat hozzád, Istenem, mert bűneink elborították fejünket, és vétkünk az égig növekedett. Őseink idejétől fogva mind a mai napig nagy vétekben vagyunk, és bűneink miatt jutottunk királyainkkal és papjainkkal együtt más országok királyai kezébe, fegyverre, fogságba, prédára és arcunk szégyenére, ahogyan ma is van. Még csak rövid ideje annak, hogy megkönnyörült rajtunk Istenünk az Úr, mert megengedte, hogy maradjanak közülünk megmenekültek, és adott nekünk egy talpalatnyi földet szent helyén, földerítette tekintetünket Istenünk, és hagyta, hogy egy kissé feléledjünk szolgaságunkban. Mert szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket. Kiterjesztette ránk a perzsa királyok szeretetét, és megengedte, hogy feléledve fölemelhessük Istenünk házát, hogy helyreállítsuk az romjaiból, és védőfalat adott nekünk Júdában és Jeruzsálemben. És most mit mondjuk ezután Istenünk? Hiszen elhagytuk parancsolataidat, amelyeket szolgáid, a próféták által adtál, amikor ezt mondtad, az a föld, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek, tisztátalan föld, az országban lakó népek tisztátalansága és utálatos szokásai miatt, mert megtöltötték az egyik végétől a másikig tisztátalanságukkal. Azért ne adjátok hozzá lányaitokat az ő fiaikhoz, és az ő lányaikat se vegyétek feleségül fiaitoknak, és ne keresétek soha békességüket, sem javukat, akkor megerősödtök, élettek a föld javaival, és örökségül hagyhatjátok azt fiaitokra örökre. Mindazok után, amik utolértek bennünket gonosz tetteink és nagy bűneink miatt, te Istenünk bűneinkhez képest kíméletesen bántál velünk, sőt, megengedhet, hogy közünk néhányan megmeneküljenek. Vajon, ha újból megszegjük parancsolataidat, és összeházasodunk ezekkel az utálatos népekkel, nem semmisíthetsz meg bennünket haragodban úgy, míg menekült sem maradjon? Uram, Izrael Istenek, igaz vagy te, hiszen megmaradhattunk, mint menekültek, ahogy a ma is van. Mi vétkesek vagyunk előtted, pedig így senki sem állhat színed elé. Tehát egy elég hosszú rész, viszont talán az azért lejött, hogy egy olyan helyzetben van itt gyakorlatilag Ezrás, amikor egy elég váratlan dolog történik, kiderül számára az, hogy a népe az iszonyatos nagy bűnben van. Három fő szempont, három fő egység alapján szeretném Ezrásnak az egész viselkedését talán egy kicsit így elemezni, ami számomra nagyon fontos volt, és ami engem így megfogott. Talán sok szempontból magunkra is ismerhetünk, legalábbis én nagyon sok minden magamra is ismertem. és ugyanakkor viszont egyenes viselkedése példakép is lehet majd számunkra. Az első az az lenne, hogy hogyan szembesült magával a bűnnel, a problémával, a második az, hogy a problémát az hogyan kezelte, úgymond, és a harmadik kérdés pedig talán a kettőt így összegezve, hogy mennyire felelős ember volt ő, és a felelősség című téma, akkor az mennyire fontos a mi életünkben is. Na nézzük az elsőt, tehát a problémával való szembesülés. Teljesen váratlan helyzet éri őt, eddig azt hitte, hogy hazatért végre a nép, fölépítették végre a templomot, megy minden a maga rendjén, kiszabadultak a fogságból 70 évnyi fogság után, és végre valahára talán megtért ez a nép. És erre kiderül az, ugye, hogy hát ennyi szó nem erről van szó, hanem gyakorlatilag pont fordítva. Amit eddig hitt, az pont az ellenkezője igaz, nagyon nagy gonoszság, és megint abba a bűnökbe esnek vissza a népnek a tagjai, amiből korábban pont a fogság következménye lett az, hogy oda elkerültek. Idejenekkel összeházasodnak csomóan, és Isten törvényét megszegik. Ezsátnak viselkedését első pillanatra szerintem nagyon hasonlít az ilyen váratlan, tehát mindannyiunkkal történnek váratlan dolgok, sokszor negatív dolgok, amikre nem számítunk úgy előzetesen, és ezsás viselkedés is nagyon hasonló szerintem a miénkre, mi reakciónkra. Az ő jellemzői is ezek, hogy teljes sokkot kap, magába zuhan, teljesen maga alatt van, itt mondjuk megszabadja a ruháját például, szakállát tépi, stb. Szerintem, ami talán nem is ennyire kerülünk egy-egy kisebb nehézség miatt, a kisebb váratlan probléma miatt sok helyzetbe, de azért ránk is jellemző az, hogy pillanatra, vagy akár ezek a pillanatok lehetnek akár napok is, vagy hónapok is, magunk alatt leszünk. Mi az, ami jellemző ránk talán ilyenkor? Tehát sokszor érezzük magunkat mi is tehetetlennek, amikor csak így széttárni tudjuk a kezeinket, és nem igazán tudunk mit kezdeni a helyzettel. És egyetlen személyes példát mondanék el ezzel kapcsolatban, ami talán mostanában kerekedett ki bennem, és egy év eltelt azóta, igazán miért is kellett annak akkor is úgy megtörténnie, ez a tavalyi Aklihegy, a tavalyi kárpátaljai tábor. De gyakorlatilag ugye az volt, hogy hát nagyon-nagyon nehézségekkel kellett is sok szempontból, hogy keresztül mennünk, keresztül mennem. Eleve ugye nagyon-nagyon késő érkeztünk ki a táborba, nem sikerült a határon átérni, Ágoston is ott volt például, emlékszik rá, és gyakorlatilag csak így bezúdítottak a szobába, hogy tessék ez a te szobád, és már régeség ment az egész hét, és gyakorlatilag azt éreztem az egész hét alatt, hogy a kezemből csúszik ki minden. Tehát így nem tudtam egyik gyereket sem nagyon-nagyon megfogni, bár tartottam alkalmakat, meg csoportbeszélgetéseket, meg próbáltam nagyon arra odafigyelni, hogy Isten szavát hirdessen, de nagyon azt jelentem, hogy se kép sem egyik gyereknél sem, és igazából semmi értelme nincsen az egésznek. Hogy persze én elmondom azt, de közben ugye láttam egy féltársaság, és az már jó volt, ha csak a féltársaság nem figyelt, mert ugye más is volt, hogy voltam akkor senki sem például. Úgyhogy tavaly nagyon úgy jöttem haza abból a bizonyos szolgálatból, hogy hát biztos működik Isten, meg biztos elvégező munkát is a gyerekek szívébe, de hát azért ez úgy elég kétséges számomra is, hogy ez valóban így volt-e vagy nem, és hogy volt-e az egésznek értelme vagy nem. És ezután, ugye idén is elmentem Kárpátaljára, és úgy alakult a dolog, hogy bár nem így terveztem, úgy terveztem, hogy majd augusztusban megyek, tehát mivel most már dolgozok, ezért kénytelen voltam elhúzni júniusra az Aklihegyi tábort, hogy arra menjek, és pont akkor az a társaság ment, akik tavaly is voltak. És idén ugye megint elmentem, és az idei hét az viszont ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazokkal a gyerekekkel, és az idei hét az viszont egy hihetetlen áldott hét volt. Tehát úgy mentem el oda, hogy így záróvizsga után voltam, 3 napom volt összpiszt az egész hétnek a készülésére, a témát körülbelül akkor kaptuk meg, a csapat is ugye Szabival akkor álltunk össze, hogy akkor összejön még egy harmadik jó Vargogerdből jött velünk, tehát nagyon kevesen is voltam, ugye tiketten is voltatok, én ezt mertem, fáradtul mentem oda, és ennek ellenére egy olyan hét lett belőle, ami így számít teljesen értettem volt, hogy akkor egy ennyire sima legyen, hogy tényleg bármi, bárhova néztem, bármi alkalom volt, vagy akár meg kell szólni egy csoportbeszélgetésen, minden ment magát. Az összes gyerek teljesen nyitott volt, ők tettek föl kérdéseket, ők is mondtak rengeteg olyan dolgot, ami komolyan mondom, nekem semmi szerint építő volt, és az én hitem és előrejutást jelentett. Szóval olyan szinten áldott hét volt, hogy az kevés ilyet tapasztaltam még. És ugye most jön a tanulság az egészből talán, hogy azt az jött le nekem, hogy sokáig gyakorlatilag csak így önmagam körül, és az én szolgálatom körül forgott a gondolatom tavaly. Tehát talán ez volt csak bennem, hogy Istenem, áld meg az én alkalmamat, az én csoportbeszélgetésemet, hogy jól sikerüljön ott nekem elmondanom azt, amit rám bíztál, tehát csak is tízes saját magam körül forogtam. És ide viszont a hozzáállásban egy egészen más valami volt bennem, egy olyan, hogy Isten áld meg ezeket a gyerekeket, hogy ők is fejlődhessenek, hogy az ő hitük is előrébb juthasson. És elsősorban ő irányúba volt az én központi gondolatom is, hogy velük kell elsősorban foglalkozni. Tehát az egész azt akarom kihozni, hogy az tavaly az nagyon olyan volt, és azért volt talán nekem is egy ilyen váratlan sok élmény az egész, amit egy év után sikerült végül is így kiheverni, mert abszolút ez az önmagam körül való forgás volt, ez a tehetetlen helyzet, ami Ezrás is az első pillanatban jellemezte, hogy összezuhant teljesen, és a szakállát tépte. Ezrás is tehát az első pillanatban csak önmagával, illetve a problémával foglalkozik, nem megy Isten elé egyből. De én azt mondom, hogy az ilyen időknek is van értelme, amikor Isten elé nem megyünk egyből. Tehát nekem gyakorlatilag egy év eltelt. Jó, ez kisebb probléma, és egy évig ezen filosztom, hogy milyen volt Aklihegy, de azért, hogy egy tüske az így bennem volt, hogy tavaly ez nem volt egy olyan jó. És egy év eltelt, és ez az idő is azt mondom, hogy nem volt egy elvesztegetett idő ilyen szempontból, mert később rájön az ember arra, hogy is vannak olyan helyzetek, amikben csak és kizárólag Istennek a segítségét tudjuk segítségül hívni, csak ő hozzá tudunk folyamodni és senki máshoz, és nem szabad azt, hogy ennyire a saját magunknak a problémája, az én önmagam dolga, az ennyire központban álljon. Igen. Talán a baj az akkor kezdődik, hogyha túlságosan is elkezdjük önmagunkat sajnálni. Tehát, hogyha csak is kizárólag önmagunk körül forrunk, és nem tudunk egész egyszerűen túlépni ezeken a kisebb csalódásokon, problémákon, gondokon. Az a kérdés, hogy gyakorlatilag nálunk mennyire jellemző, és most magamra is gondolok, az önsajnálat, az önmagunk körül való forgás. Saját tapasztalat ez is, hogy amikor így nagyon-nagyon magammal vagyok elfoglalva, meg az saját kisebb vagy akár nagyobb problémáim van, akkor nagyon nehezen tudok hittel Isten felé fordulni. Nagyon nehezen tudom azt elvinni, hogy akár kapok is, akár ígéreteket arra, hogy megoldódik ez a helyzet, nagyon nehéz akkor ebbe kapaszkodni, mert csak önmagammal vagyok elfoglalva. És nagyon sokszor tapasztaltam meg ilyenkor azt, hogy én nem tudok hozzá ilyenkor hittel fordulni, viszont ő vagy mégis magához vonz. Gyakorlatilag az én részem ilyenkor hiányzik az ő vele való kapcsolatban, az Isten ezeket mégis valahogy kipótolja. Összeírtam egy pár ilyen bibliai példát is erre, ilyen idézőjelű összezuhanásokra, amikor szintén ezt láthatjuk, hogy a legnagyobb bibliai példák, milyen mondom, ők is egy pillanat alatt gyakorlatilag teljesen mélységbe kerülnek, és Isten az, aki lép feléjük, és ő mondja azt, hogy figyelj, rengeteg szolgálta nekem, hihetetlen munka van, amit csináltál, és akkor most én megint magamhoz vonzzak téged. Tudom, hogy most teljesen erőtlen vagy, tudom azt, hogy most semmire sincsen erő, de én akkor magamhoz vonzzak a szeretetemben. Ilyen volt például Illés Kármelhegy után. Emlékezhetünk arra gyakorlatilag, amikor Kármelhegyi áldozat volt, ott ugye Baál gyakorlatilag bebizonyosodott, hogy ő nem létezik, mert ugye az volt, hogy a Baál papjai is próbáltak áldozni, de nekik nem sikerült, viszont Istennek viszont sikerült áldozni, hogy jött is letűz a égi jár az égből. Óriás nagy megerősítés, és Baál papjait kivégzi. És ezek után Illést is Jezabel, a bűnös királynő, és ki akarta végeztetni. És Illés ezek után, a óriási nagy megerősítés után mégis teljesen összezuhan, és ettől, hogy őt ki akarják végeztetni, teljesen maga alatt van, és elmenekül. És akkor utána emlékezhetünk rá, hogy ott elviszi Isten a pusztába őt, és végül is így magához vonza, magához édesget őt újra, és új szolgálatot, új feladatot ad neki. De ugyanilyen volt például Péter is a tagadás után, szinte egy teljes összezuhanás volt nála, és illetve például az is egy jó példa, amikor Péter a vízen járt, ott is gyakorlatilag külső körülményekre tekintett, hogy a vízen mindjárt elsüllyed, és Jézus mégis magához vonza, mégis magához vonja őt, hogy te tudsz a vízen járni. De akár mondhatnám például Dávidot is, Betsabé eset után, ő is gyakorlatilag így teljes összezuhanáson ment keresztül, és utána az mégis egy olyan király lett belőle, akitől a Messiás származott. De sokszor talán ránk is jellemző az, hogy túlságosan is felnagyítjuk a saját problémáinkat, a saját nehézségeinket. Ezért mondjuk ez itt nem ez a helyzet. Tehát ő azért valóban itt egy olyan problémával áll szembe, ami hát azért nagyon-nagyon komoly volt. Itt gyakorlatilag tényleg azt nem mondom, hogy valamilyen szinten az ő munkásságát kérdőjelezhette volna meg, hogyha most megint elkezdődik a bárányozás és a paráznosság egyből. Tehát ez egy nagyon súlyos mű volt. De viszont maguknál az érdemes sokszor megvizsgálni azt, hogy a mi problémáink, a mi nehézségeink, amelyekkel küzdünk, azok valóban olyan mélyek-e, valóban olyan megoldhatatlanok-e, valóban olyan kardinálisak-e, hogy nekünk nehézségekbe kell küzdenünk és össze kell zuhanni. Na tehát ugye az összezuhanás után sincsen vége a történetnek, mert Esdrás az Isten elé viszi a népnek a bűnét. És itt számomra ez volt az, ami nagyon-nagyon több szempontból is megfogott ezt, hogy hogyan viszi Isten elé a népnek a bűnét. Talán még saját magunknál is, amikor így nagy, tudom, kisebb vagy nagyon nehézségek, problémák vannak, akkor az előbb-utóbb szerintem mi is így eljutunk Istenhez, hogy hát igen, azért valószínűleg tényleg olyan dolgok ezek, hogy hát máshoz nem nagyon tudjuk ezeket vinni, tehát akkor marad Isten is mondjuk neki ezeket imádságba. Ezzel gyakorlatilag fölébred a sok után, és rájön arra, hogy csak Isten adhat megoldást. Saját erőből ezeket nem tudja megoldani. Ő egy személyében nem tudja azt mondani a népnek, hogy mikor gyerekek, hülyeséget csináltok, megint elmegyünk majd a fogságba miatt, megint össze fog zuhanni ez a nép, most építettük újra a templomot, akkor most miért kell ezt csinálni. Tehát ő egy személyében erre biztos, hogy képtelen, és ezért gyakorlatilag egyetlen lehetősége marad, hogy Istenhez fordul, és ő elé viszi ezt az egész nehézséget. Több dolog is megfogott ebben a viselkedésben, ebben az imádságban. Az első az, ami így nagyon szembeütő volt számomra, az az, hogy nem azonnal cselekszik. Nem a saját feje bölcsessége után megy. Nem csinálja azt, Nem csinálja azt, hogy egyből nemzetgyűlést hív össze, vagy egyből intézkedik, hanem ezt csak később teszi. Tehát van annyi bölcsessége, van annyi türelme, hogy vár. Nálunk hogy van ez nagyon? Magamnak is föltettem ezt a kérdést, hogy mennyire jellemző ránk az, hogy van valami akármi, és akkor rögtön most cselekszek valamit, rögtön meg kell csinálnom, egyből lépnem kell a dologba, vagy pedig képesek vagyunk-e mi is talán egy kicsit lehiggadni, és így Isten előbb-utóbb talán megbeszélni ezeket az úrokat. Mondja. Ja, nem értettem, bocsánat, igen. Hát gyakorlatilag csak ezt mondtam, hogy képesek vagyunk-e mi Isten lehiggadni, és értelmesen átgondolni a dolgainkat, és nem azonnal hirtelen rögtön valami cselekedni. Ugye Esdrásnál gyakorlatilag ez volt, hogy ő is egyből összehívhatta volna az egész nemzetgyűlést, ott egyből elmondhatta volna a problémát, és megoldhatta volna az egészet, de egyet nem ezt csinálja, hanem miután elkesered, lehiggad, és utána Isten elé vitte az egészet. Mi vajon hogy állunk az ilyen kisebb-nagyobb dolgainkban? Igen, gyakorlatilag ezt akartam kifejezni. Nyilván van olyan eset, amikor az embernek rögtön kell cselekednie, például kérdésre azonnal kell válaszolni. Tehát amikor neked tőle kérdeznek valamit, akkor arra, hogy együtt kell válaszolni. Akár, hogyha valami hitbeli dolgot kérdeznek tőled, akkor nyilván nem állhat meg az ember órákat és gondolkodhat ezen, de talán akkor is úgy legyős és áttapasztalat, mondom, így célszerű, hogy egy másodpercre mondjuk, hogy Istenhez megfogozni, hogy valami te adja a bölcsességet. Mert most rögtön kell döntenem. Persze annélkül is, tehát imádság nélkül is adhatsz egy bölcsességet, mert van olyan hatalmas, de az imádság azért is nekünk fontos, hogy ő hozzá lépjünk. Tehát ez első gyakorlatilag leigad, és Isten elé viszi a problémát. Itt talán megijedném azt, hogy rám is nagyon sokszor jellemző az, hogy saját erőmből akarja megoldani a problémát. Talán többekre is, többünkre is igaz ez. És későn kapcsolok, hogy hát igen, azért hoppá, az összefé előttem Istennel meg kellett volna beszélni, mert tényleg mi látszik, hogy a jó irányba mentem el, meg olyan jó megoldási tervet készítettem el. Csak hát igazából nincs sem beszélni Istennel, ezt nem vittem ő elé. És nagyon sokszor tapasztalom ezt magamon, hogy igen, talán pont ez az első lépés, az ami így kimaradt. Vagy akár nem csak a problémákat ő elé vinni, hanem van mondjuk egy nagyon jó új ötletem, hogy jó, de jó lesz most ezt csinálni, vagy azt mondjam azt. És és hú, ez biztos mindenkinek nagyon tetszeni, ez nagyon jó ötlet, csak éppen imádkozok hozzá, hogy Isten, neked is tetszik ez, és biztos, hogy ilyen jó ötlet. És egyáltalán adott-e az áldásodat erre? Szóval nagyon sokszor látom azt, hogy ez a része kimarad, és utána kapcsolok, vagy tapasztaltam egyet, és hogy többen is kapcsolunk, hogy hoppá, ez erre oda kellett volna jobban figyelni, és hiába nagyon jó ötlet az egész, nincsen áldás rajta, mert Istentől nem kértük azt, hogy mennyire van bajon a mi életünkben is, az imádság az központi helyen. Ezzel itt nagyon jól lehet látni ebben a történetben is, hogy abszolút központi helyen volt. Először elkeseredett, utána imádkozott, és utána várta Istentől a megoldást. Teljesen központi egység volt ez, és a sok után is teljes bizalommal fordult Istenhez természetesen, és hittel. A másik, ami megfogott az ő imádságába, az maga az imádság. Tehát az, hogy úgy tud imádkozni, hogy teljesen tud azonosulni a népnek a bűneivel. Tehát azért valljuk meg, hogy ez egy olyan bűn volt, ami ez neki semmi köze nem volt. Tehát ő nem követett el senkivel sem házasságtörést, ő nem paráználkodott. Rá egyáltalán nem volt jellemző ez a bűn. És nekem személy szerint nagyon-nagyon sokat jelentett ez, hogy valaki így tud imádkozni a saját népéért. Tehát rám nagyon jellemző az, hogy hát, hogy a saját népemért én nagyon szívesen imádkozni, csak egyszer nem hiszem azt el, hogy bármi változás is lenne. Szóval nagyon úgy állok hozzá ez a dologhoz, hogy persze Isten feladatként adja az embernek azt, hogy imádkozni kell a saját népéért és a saját hazájáért. Tehát annyira esélytelenül, hogy bármi is pozitív irányba változzon, meg annyira kilátást, meg minden, hogy nagyon-nagyon könnyen elbizonytalanít az ember, és nagyon könnyen azt mondja, hogy semmi értelme nincsen, és akkor inkább nem. Inkább csak a kesergés, meg úgyse változik itt meg semmi, teljesen kilátástalan minden. Gyakorlatilag azt kell mondanom, ilyen szempontból sokszor talán Istennek a mindenhatóságát is megkérdőjelezi az ember, tudattalanul, vagy akarattalanul, mondjuk így. Mennyire bízunk abban, hogy az imádság meghallgattatik, mert itt azért talán többen is, akik nehezebben imádkozunk bizonyos dolgokért, akár a hazánkért, valamilyen szinten talán ez mutatja meg, hogy nem bízunk abban, hogy meghallgattatik, mert annyira lehetetlenek tűnik is, hogy akár itt bármi változzon, hogy már az embernek a kedvéselmét tűnne. Tehát itt is elmondanék egy számomra nagyon fontos és érdekes, aktuális példát, hogy az imádságok azért igenis nagyon-nagyon meghallgattatnak. Tehát most nemrég volt egy olyan, hogy mentem haza, és én magam sem értem, hogy miért, de úgy azért imádkoztam, hogy Uram, most de jó lenne, hogyha nagyon-nagyon régen nem látott ismerősömmel itt találkozni, és akarod, akkor tedd meg, és de jó lenne. És a következő alkalmat, akkor tényleg nem látott osztálytársnál is szemlélt, és nagyon-nagyon jól beszélgettünk. Szóval ez egy nagyon kicsi példa, és sorolhatnám az összes ilyen többit, és tényleg azt éltem ott át, egy pár héttel ezelőtt, hogy Isten egy pillanat alatt meghallgatja ezeket az imádságokat, és egy pillanat alatt akár teljesíti is azt, hogyha neki az úgy jó, és úgy tetszik. Mikért szoktunk imádkozni? Ezt írtam fel magamnak így kérdésként. Valóban csak mondjuk egy általános dolgokért, amik úgyis tudjuk, hogy beteljesednek, amik úgyis teljesen egyértelműen számunkra is majd bekövetkezik ilyen vagy olyan formában, vagy olyan ér is, ami első pillanatban talán lehetetlen. Emlékszem, hogy tavaly Neszményen Madi tartott egy esti áhítatott alkalmat, és ott volt erről szó, és akkor is úgy nagyon találva éreztem saját magamat ebben, hogy nagyon nehéz, nagyon nagy hit kell ahhoz, hogy az ember olyan dolgokért is imádkozzon, amiben így nem lát tisztán, vagy nem is látja az esélyét, hogy legyen valami változás. Tehát konkrétumokért, egészen pontosan konkrét dolgokért imádkozni, hogy kell egy mustármagnyi hit, amely, hogy tudjuk, hegyeket is meg tud mozgatni. Csak ez az igazság, hogy sokunkban talán ez a mustármagnyi hit is tizede van meg, vagy huszada, vagy százada. És ebből egészen biztos vagyok, hogy fejlődnünk kell mindannyiunknak még. De nem csak a népér, vagy a hazáér, hanem akár közvetlen környezetünkért is tudunk-e szeretettel imádkozni. Egyáltalán tudunk-e szeretettel hozzájuk viszonyulni. Szóval Ezrásra nagyon jellemző volt az, hogy annak ellenére, hogy ez a nép ez egy iszonyatos nagy bűnt követett el, és teljesen eltávolodott ismét Isten több, nem undorodott meg tőlük. Nem mondta azt, hogy nagyon köszönöm szépen, így viselkedtetek, jó van, akkor viszont látásra, akkor bezárom a boltot, lehúzom a rulót, akkor kiszállok a buliból, csináljátok, hogy akarjátok, engem nem érek az egész, nem? Azt mondta, hogy nem, hoppá, itt van viszonyatos nagy gond van, akkor ezt majd meg kell oldani, és akkor Isten segítségükre hívni, és szeretettel viszont továbbra is hozzájuk. Vajon bennünket így hogy van, hogy amikor közvetlen környezetünkben vannak dolgok, vannak nehézségek, akkor inkább eltávolodunk tőlük, és kiszállunk belőlük, vagy pedig odaállunk melléjük. És ebben szerintem mindenki nagyon-nagyon kell még fejlődni. Nagyon sokszor tapasztalom azt, és saját magam is, meg a környezetemben is, hogy tehát az alap hiányzik, a szeretet egész egyszerűen. Amíg szeretet nincsen a másik iránt, addig lehet beszélni akármiről, lehet beszélni arról, hogy milyen szépen tudunk alkalmat tartani, mekkora hívők vagyunk, meg minden. Csak egész egyszerűen a szeretet, mint olyan nincsen meg a másik iránt, akkor sajnos ez a hit az csak képmutatás maximum, az a igazság. Ez nekem is személyesen sajnos vannak olyan emberek, emlékszem, hogy képfelem társamra például, akihez nem tudtam, sehogy sem szeretettel viszonyulni, és nagyon nagy probléma volt ez nekem, hogy miért van ez, hogy tudtam azt, hogy hozzá is kéne úgy, de nagyon-nagyon nem egy hullám hosszú vagyunk, egy teljesen más karakter, egy teljesen más egyéniség, és nem igazán tudtam ezzel mit kezdeni. De ugyanakkor volt egy névfolyamtársam, és akivel szintén nem voltam egy hullám hosszon, és majd mégis úgy az idősorra is sikerült megkedvelni, hogy megszeretni őt a maga módján, és elfogadni őt. Ez egy óriási nagy gond, vagy probléma sokunknál szerintem, hogy a szeretet bizonyos emberek iránt sajnos hiányzik. Ezzel viselkedési talán egy igével lehet itt a legjobban összefoglalni, amely így hangzik, Jakab 1.19. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Ezzel gyakorlatilag ez így működött. Pedig, ugye, ahogy tudjuk, ez új szövetség, igen, ő nem is ismerte ezt az igét, de ennek erre mégis így viselkedett már akkor is. Gyors volt a hallása, meghallotta egybe a problémát, tudatosult benne, hogy itt tényleg gáz van, késedelmes volt a szólása, mert előbb Isten lévitte a dolgot, és a harag az pedig sehol sem jelenik meg. Tehát az nincs is benne, hanem egész egyszerűen csak a szeretet az, ami munkálkodott benne. Mi akkor viszont tényleg a nyomor, a nehézséget, a problémát az egyből felismerte. Az is fontos, hogy mi is felismerjük egyáltalán a nehézségeket, gondokat, problémákat. Sokaknál látom azt, hogy így szőnyeg alá söpül, és az nagyon-nagyon megy. Elbagatizáljuk a dolgok, állapján nagy dolog ez, végül is majd lesz valahol, stb. Pascalnak volt egy ilyen mondás, ami számomra nagyon érdekesen hangzott. Ez így hangzott, hogy Isten ismerete a magunk nyomorúságának megismerése nélkül gőgös, elbizakodott emberhez vezet. A magunk nyomorúságának megismerése, Isten megismerése nélkül pedig méretetlen kétségbeeséshez vezet. De Jézus Krisztus az Isten, akihez kétségbeesés és elbizakodottság nélkül közelíthetünk. Áldott legyen Isten! Ezzel is felismerte a nyomorúságot, a nehézséget, és rögtön Isten lévitte. Szintén egy aktuális, a személyes példát mondani itt is el. Nem nyomorúság volt, mert nem volt olyan óriási nagy nehézség, vagy stb. De azért hogy gondol a szintjén, azért sokat gondolkoztam ezen. Korábban ez a munkakeresés kérdésköre volt. Gyakorlatilag ugye most éveszem az egyetem, ezt mindannyian tudjátok. Nagyon sokáig gondolkoztam, hogy mi legyen most bemaradjuk az egyetemben, vagy legyen majd más állás, vagy hogyan, és úgy elég elbűntalanul állapotban éreztem magam a sok szempontból, nem láttam tisztán a dologba, és ez még a diplomunka sem volt teljesen leadva, ott is egy kisebb nehézségek még azért voltak ott a végén, hogy most akkor mikor adom le, meg hogyan, meg egy hétcsúszás, meg az alkatrész, még ott be kell szerelni, még egyszer levélni, nem tudom én. És úgy elég elbűntalan, mert az elégében nem volt ilyen, hogyan továbbat illetően, hogy nem megy minden simán. Biztos itt a munkakeresés sem lesz egy olyan nagyon sima ügy. És úgy voltam vele, hogy hát lesz, ami lesz, Isten elő viszem ezt is természetesen, hogy így illik, és egyébként is ezt így kell, ugye. És és mert sokat imádkoztam ezzel, hogy mutasd meg azt, hogy hol van az én helyem, hogy majd adjak az egyetemem, vagy más legyen, vagy stb. És végül is elég hamar jött a választ így tőle, mert az állásbőzére elmentem, és ott beadtam több céghez is a nyertrajzomat, és hát gyakorlatilag már másnap visszahívott az a cég, ahol most dolgozok, és írtak interjúra, és elmentem más cégekhez is interjúra, meg a doktorira is rájöttem igazából, nekem nagyon-nagyon nem ott a helyem, mert voltam egy konferencián, és ami ott úgy munkaként ment, az nekem nem tetszett. Viszont ez a cég, ahol a versre hívtak, ott talán is nagyon-nagyon korrektek voltak, és fő is ajánlották, hogy mehetek hozzájuk. És 2-3 napot így gondolkoztam rajta, imádkoztam ezért, meg megbeszéltük így otthon is, és igazából utána teljesen értelmű lett, hogy igen, akkor ez itt a helyen, és nem az, amit korábban gondoltam, nem a doktoriban kell gondolkozni, hanem itt van. És most bár még csak 3 napot voltam benne, de ezzel most úgy látom, hogy elég jó választásnak tűnik ez jelen pillanatban is. Szóval így azt érzem, hogy mindenféle szempontból valószínűleg így lehet a helyen. Tehát az egészben azt akartam mondani, hogy én is felismertem azt, hogy ebben nem látok tisztán, és Istenre vittem, és ő a kellő időben, nem később, nem hamarabb, hanem a kellő időben válaszolt, és adott egy olyan lehetőséget nekem, amivel azt érzem, hogy teljesen rám van szabva. Mert itt egy olyan cégről van szó, ami német cég, a Bosch, ahol nagyon fontos a német tudás is. És hát nekem ez én azt mondom, hogy valami szinten ez egy óriás nagyon ajándék az én életemben, hogy ilyen jól tudok németül, és valahogy azt érzem, hogy az összes eddigi év az így most kamatozik ilyen szempontból, hogy az életemnek is egy részét németül végeztem, ott is azért szakmai szinten is ez ilyen, tehát szakszavakkal sem kell most már megismerkednem, hanem ez így megy magától minden, és gyakorlatilag ez a talentumom, ez így most kerüljük kihasználásra, és Isten rendezte ezt is, hogy ide kerüljek, és valóban korábban megtanult így németül, maradjon ez a tudás, és most kamatoztatva legyen ez. Isten felelősségérzetet is adott Ezrásnak, és itt szeretnék rátérni a harmadik témakörre, amit állja a kettőt, tehát az Ezrásnak ugye kétségbeesését, és az imádságát így összevonja, vagy összefoglalja, és nagyon jól látszik, hogy a felelősség mind a kettőben megvan. Mind az összezuhanásban is, hogy azért zuhant össze, mert azt érezte, hogy teljesen felelős a népér, és azt érezte, ezért én is, nekem is van a felelősségem ebben, és imádságban is teljesen érezhető, és tenni itt a kollektíve az egész népnek az ügyét. Felelősségre annyi, hogy manapság ez egy nagyon, nagyon nem divatos szó, mindenki húzkodik már ettől a szótól, és amikor meghallja. Minden szabad manapság mindenkinek, nem jár semmi érse büntetés, egyáltalán nem is szeretik az emberek azt sem, hogy legkisebb felelősséget sem magukra vonni. Ezt így globálisan érte szerintem az egész környezetünkre, világra lehet mondani. Nagyon sokszor csak teherez sok mindenki számára. Persze, mert akkor rögtön van valami nyomás rajtunk, ami ugye mi vagyunk felelősek, azért nekünk kell majd érte felelnünk valaki előtt. Nem szereti az ember. Ezzel azt láthatjuk viszont, hogy amit már korábban is említettem, hogy olyan dolgokért is felelősséget vállal, ami konkrétan nem hozzá kötődik. Tehát én még egyszer mondom, nem követte ezeket a bűnöket, hogy nyugodtan félreállhatott volna, és mondhattam volna azt, hogy a Bosz gyerekek, ti bajotok, mondjátok meg, vagy gondoljátok. De nem itt tett, hanem egészen máshogy, és ezt is Istenem évítette. Hát itt felelősség, hogy ilyeneket írtam össze magamnak, vagy amit így becsapódott így bennem, hogy hát ugye van ugye egyéni felelősség, meg kollektív. Tehát egyéni az saját magam iránt, egészségem iránt, az, hogy milyen talentumom van, ezt kihasználni, ami van, azt mind kihasználom. Ugye nekem például mondjuk ez a német tudás, ami nagy dolog. Ezeket is gyakorlatilag ki kell használni az embernek. Tehát nem lehet a szőnyeg alá söpörni, nem lehet azt mondani, hogy persze van, de hát most majd kezdek valamit, majd kitalálom legközelebb, 5 év múlva, 6 év múlva, hanem ami van, azt ki kell használni, és azért adta Isten, hogy azokkal éljünk ezekkel a lehetőségekkel. A kollektív felelősség az pedig, hát ugye környezeten iránti felelősség, akár ugye család, munkatársak, iskola, vagy akár mondjuk ez az ifjú is például. Sokszor van ilyen, hogy talán mondjuk ebben az ifjúban például ritkább az ilyen hozzáállás, de az is lehet, hogy előfordul, hogy nagyon kényelmes dolog csak ide beülni, és mindent meghallgatni, és szépen majd is mindent mások megcsinálják. Talán ez nálunk ez nem annyira fordul elő. De a felelősség szintjén azt talán biztos én hiszem azt, hogy azt látom, hogy kollektíve mindannyiunknak előrébb kéne lépni abban, hogy bátrabbak legyünk vállalni bizonyos dolgokat. Senki sem ügyetlen semmiben sem, mindenkinek van igenis tehetsége majdnem mindenhez, például egy mosogatásra eljön nem egy nagy cucc, ezt mindenki tudja. Tessék? Nekem nagyon jól megy, de én átadom szívesen másnak is. Úgyhogy ebbe érzem a saját hitünkben például a felelősség érzetet, hogy sokunknak kéne még ebbe előrébb jutni, hogy igen, én is a társaságnak a része vagyok, én is ide járok, nem csak azért, hogy mindig kapjak valamit, bár azért is. Én is azért is járok, én is ide, mert kapok is valamit. De bele is kell adni valamit, sajnos. Ez egy ilyen társaság. És nem lehet az, nem lehet úgy hozzá, nagyon-nagyon egészségtelen hozzáállásnak tartom azt, hogy nem, én alkalmatlan vagyok mindenre, én nem tudok semmi se csinálni, én nem tudok ezt, mit tudom én, ezt megírni, azt nem tudom én mit csinálni, azt megszervezni, arra eljönni. Ez ebben biztos vagyok, hogy fejlődnünk kell mindannyiunknak. És hát eléggé, hogy mondjam, ez most a közép készültem fél órával ezelőtt, akkor jutott eszembe, hogy igazán mi is van fölírva nekünk arra az IFI honlapra, meg a IFI tollunkra. Hát ugye azt, hogy kimagadtuk és épületek fel lelki házzal. Hát ez azért elég arról szól, hogy itt individualista kövekből nem igazán lehet egy házat fölépíteni. Nem igazán lehet olyat csinálni, hogy majd én ott a sarokban ott külön majd itt el vagyok, és akkor majd, amikor kedvem van, akkor beépülök a házba, és amúgy meg kimenjek belőle. Tehát itt, mondjad? Ma holna. Te is szoktál járni arra fel, szóval nem igazán lehet, mindenkinek megvan a maga része, van aki a sarokkő, van aki a tető, van akinek kisebb feladatok jutnak, van akinek nagyobb, van akinek akármi, de igazából fontos dolog ez, hogy nem csak itt, akármilyen közösségben vagyunk, bele kell adnunk a magunk részét. Tehát az, hogy csak úgy ott vagyunk és ülünk, az igazából sehol nem vezet. És az nem igazán gyümölcsöző, mondjuk így ki. Tehát az egyéni felelősség is közösség szempontjából nagyon fontos. Az, hogy egy-egy dologhoz hogyan állunk hozzá, egy-egy közösséghez. És szintén valami nagy közhelyen, valami nagy alapigasság, de valami szintén szerintem nagyon igaz, hogy amit beleadsz, azt kapod vissza. Tehát ezt én nagyon sokszor megtapasztaltam azt, hogy gyakorlatilag például akár itt a sárom, vagy itt, hogy 2005 előtt én nem nagyon jártam ide. Hát én havonta egyszer eljöttünk ide, jó volt, szép volt, hazamentünk, az kész. És ami kisebb feladatok, vagy kisebb olyan dolgok voltak, amire azt éreztem, hogy igen, ez az enyém, és ez így rám van bízva, onnantól kezdve, hogy mégis megváltozik a sok minden. És persze, hogy különbözőek vagyok, vagy nem ugyanolyan, van, akinek nem kell olyan nagy részt vállalni ebbe. De azt, hogy tényleg vannak közös feladatok, azokat igenis közösen kell megújítani. És akkor most itt visszatérhetünk ugye a szolgálatokra, ugye szoktak lenni a mosogatás, amit nem vagyunk itt sokunk mostanában, hanem igazán megy, és a többi dolog, hogy sajnos, de akár nem csak ifi, hanem akár más közösségben is, iskolába is, vagy akinek van munkahelye, van munkahelye, ott is nem vállalunk bizonyos dolgokért felelősséget, akkor csak azt tapasztaljuk, hogy hoppá, a periférián vagyunk, a peremen vagyunk, és nem tudunk igazából kitörni, nem tudunk igazából beilleszkedni közösségekbe. No, hát igazából körülbelül szerintem már ennyit gondoltam, és mondjátok, hogy valami hozzászólás, vagy kérdés, hogy nem volt világos, vagy ilyeség volt, vitatkozni lehetne, stb.